Azt hittem, hogy ide jövök farmerben és pulóverben itt egy kicsit ellazulni a sorok közt, aztán mégis kiderült, hogy állítólag valami közön van ehhez a rendezvényhez. Nem sok, de ha már ezt mondták, akkor megemlítem, hogy Székesfehérváron szokta Tényeket Tisztelők Társasága a Magyar Szkeptikusok tartani az éves összejövetelét a november tájékán, és annak a szervezésében szoktam részt venni egyébként, és a Tényeket Tisztelők Társaságában is valamelyes szerepem van. Na most ez a itteni rendezvény, ez más, és hát hál' Istennek Budapesten van, többen is vagyunk itt jelen. Inkább egy kicsit azért fizikára koncentrál, mint ahogy a tematikából is látszik. És azért elég különbözők az előadások. Rögtön az első előadás talán nem annyira fizika, viszont az a Hartlen Károly tartja, aki tulajdonképpen felhozta ezt az ötletet, hogy Budapesten is kéne tartani egy ilyen szkeptikus konferenciát, és ő az, aki nem csak egyszerűen a fizika oldalára közelíti meg, hanem iszonyúan bosszús ember szokott lenni, és amikor engem fölhív telefonon, akkor föl kell készülnöm arra, hogy én lazítsak el, mert a végre úgyis olyan dühös leszek, hogy valami elég alacsony szintről kell kezdenem. Hát kíváncsian várom a mindennapi csatározásairól szóló előadást.
Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, és a mindennapi csatározásaimmal kapcsolatosan én arra gondoltam, hogy amíg az ember hadba áll, akkor jó határozza meg, hogy hol akar harcolni. És én nekem azt, tehát mi hallottuk, hogy tényleg nagyon elterjedtek az áltudományok, én arra gondoltam, hogy én arra a területre helyezném a hangsúlyt, ahol a közpénzeket költik. Tehát igazából én azt mondom, hogy a kereskedelmi rádiókat, tévéket, újságokat teljesen reménytelen arra rávenni, hogy ezeket a nagy duranásokat közvetítsék. Ez teljesen reménytelen, de azt viszont joggal várhatja el az ember, hogy az áltudományok abból a szférából szoruljanak ki, ami a közmédiák és egyéb efféle dolgok, gondolok itt például az oktatásra, hogy onnan is szorítsuk ki valahogy az áltudományokat. Reményem szerint szeretnék majd megmutatni egy ilyen dolgot is. No, tehát az első dolog, amivel úgy gondolom, hogy egy kicsit kéne foglalkozni. Valahol letettem egy távirányítót, de szeretném lekapcsolni a fényeket. Aha, oké. Tehát az első ilyen, amit szeretnék megmutatni, egy honlap lesz. Gondolom mindenki ismeri. Igazából ez egy internetes hírportál, amire én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen internetes hírportált bárki csinálhat, tehet fel azt bizonyos jogszabályok mentén, amit szeretne. De azért van egyetlen egy sor, amit szeretnék kiemelni ebben kapcsolatosan. Ez pedig a következő. Nem tudom, hogy ki látja már, hogy ki nem. Ott középen, körülbelül ezen a részen, hogy a weboldalunk létrehozását a Gazdaság és Közlekedési Minisztérium támogatta. Lehetséges, hogy ezek után UFO-kkal fogjuk megoldani Budapest közlekedési problémáit. Tehát én azon gondolkodom, hogy hát van annyi minden más, amit lehetne támogatni, nem feltétlenül. Hát tehát ez lenne az első dolog. Következőkben én nem szeretek prezentációt írni, úgyhogy ezt mindenki nézze el nekem. Szeretnék megmutatni egy egyszerű kis bejátszást. Majd hogy a hangját is halljuk. Ezért aztán...
Átlépünk egy megdöbbentő jelenetet, de nagyon szépen kérek mindenkit, hogy még véletlenül se próbálja meg utánozni. Azt fogják látni, hogy a riporterünk, Jász Zoltán életben marad, annak ellenére, hogy egy vízzel teli edénybe beledobnak egy működő hajszárítót, és ebben a vízben az ő keze is benne van. Semmi baja nem lesz. Ugyanis nem olyan ára működteti a hajszárítót, mint amit önök közül bárki odahaza használ. Egy tudományos felfedezésről van szó, ami magyar kutatók nevéhez fűződik. Ez az úgynevezett semleges áram. Zseniálisnak tűnik.
Hát akkor... A semleges árammal kapcsolatosan egy apróságot szeretnék, hogy honnan is indult el ez a dolog. Tavaly január 9-én a Magyar Távirati Iroda közreadott egy hírt, amelyben a semleges áramról adtak hírt. Elmondták, hogy, tehát nem mondom el végül a hírt, mert az szétfeszegetni az eladás hosszát, de minden esetre azt mondták, hogy a semleges áram olyan, amely nem ráz meg senkit, sokkal hatékonyabban tudunk általában eszközöket működtetni, és gyakorlatilag a hírnek a hitelét alátámasztották azzal, hogy egy Pec Ernő nevezető akadémikus azt mondta róla, hogy a találmány volumene összemérhető Déri Bláthy Cipernowski találmányával. És hát ez egy tényleg zseniális dolog. Ezek után, hát talán tudják, hogy tavaly január 1-től a Magyar Távirati Irodától mindenki csak vásárolhat híreket, tehát hogyha valaki ezt közlek, azért fizetni kell. Mivel hogy ez egy nagy durranásnak tűnt, ezért mondhatom, hogy minden egyes médiában ez megjelent. A vallási újságoktól, a nőknek szóló magazintól kezdve, szóval sok felé. Azért kettő újságot kiemelnék, a Természetvilágában és az Élet és Tudományban, hogy nem jelent meg. Na, lényege a dolgoknak az, hogy a film az folytatódik is tovább. Amit szeretnék hozzátenni, és ami mondhatom, hogy elég elítélhető módon az MT-nek az újságírója nem nézte meg, hogy Pecz Ernő akadémikus-e. Most megtehetnénk, hogy beírjuk a Magyar Tudományos Akadémia honlapjának a keresőjébe, hogy létezik-e Pecz Ernő. Otthon bárki megteheti, nem létezik ilyen akadémikus. Pecz Ernő persze létezik, ezt azért nem mondanám, csak nem Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Energia Tanács tagja volt. Nem ugyanaz a kettő. Na most igazából, amikor egy hírt valamivel hitelesítünk, az egy fontos dolog, és igazából én nem is értem, hogy az akadémia nem határozott el. El tudom képzelni, hogy hosszabb, rövidebb ideig elfutottak emellett a hír mellett. A másik dolog, hogy, illetve és végül amit szeretnék itt kiemelni, az az, hogy elmondták a hírben, hogy egy több száz főt dolgoztató ipari parkban készülnek a gyártmányt megvalósítani, szabadalmi hivatalban le van védve a találmányuk, tehát igazából aki úgy gondolja, hogy az MTI hiteles, annak a számára ez a hír, ez egy nagy durranás. Tehát ez volt a dolog. Most az, hogy az MTI miért nem hiteles, ez egy másik dolog. Én úgy gondolom, hogy talán komolyan kéne azt venni, hogy a tudományos újságírás az egy szakma, és a tudományos újságírásban a szakmát képviselő embernek készülten kell oda menni. Tudni kell legalább középiskolás szinten a fizikát. Nézzük csak meg, hogy is folytatódik ez az egész tovább.
Három magyar tudós azonban nemrég olyan áramot fejlesztett ki, amelyik megakadályozza, hogy valaki véletlen a villanyzzal. Igen, és akkor még így betesszük a vízbe, és egy kicsit azért még pancsikálunk is benne.
És ez rendes áram lenne, akkor mi történne?
Ha nem volna leválasztás, akkor agyoncsapna az áram.
A találmány neve hivatalosan impulzus üzemű makroszkopikus kvantum oszcillátor.
Itt egy picit álljunk meg, hogy ezt gondolom, hogy itt nevetni fognak többen, ezért gondolom, hogy egy picit álljunk meg, hogy a következő mondatoknak is van szerepe.
De a tudósok egymás között csak egyszerűen semleges áramnak hívják.
Rácsatlakoztunk a kimeneten 220 volt váltóáram.
Itt lássam azt, hogy kell.
És hozzá lehet mondani, hogy most gyarázáshoz.
A semleges áramot ez az áramátalakító hozza létre. Működése hétpecsétes titok. Annyit azonban sikerült megtudnunk, hogy köze van a titokzatosan hangzó Cserenkó-fényhez, a neutrinóhoz, a fénysegújtóhoz, sőt mindenféle gamma sugarakhoz is. Vagyis olyan dolgokhoz, amit egy átlagos ember soha meg nem ért.
Tehát egy átlagos ember soha meg nem érte. Szerintem egy fontos része volt a dolognak. Én meg úgy gondoltam, hogy akkor én is megmutatom, hogy hogy kell semleges áramot csinálni. A semleges áram készítése nem egy bonyolult dolog. Tessék csak megfigyelni. Én halált megvető bátorsággal fogom megpróbálni.
Igen.
először is kezdjük úgy dolgot, hogy megmutatjuk, hogy az az áram, ami semleges, azért munkát végezni tud. Ehhez gondoltam, hogy megsütünk vele egy virslit. Szóval, igen, az áram bevezetéséhez használjunk két szöget, vagy ilyen csavart. Ízni. Kell hozzá krokodilcsipesz is, ami biztos-biztos alapon. Egy rossz gyereknek a zsebében mindig van legalább két krokodilcsipesz. Így. Na most. Tehát jön az egyik, a másik. Kapcsoljuk be, és akkor egy hosszabb, rövidebb idő várakozás után valamit fog történni. Egyébként, ha valakinek van kedve, jelentkezhet arra, hogy el akarja fogyasztani. Ez semleges árammal, uram, öné. Tehát ez a semleges áram, tessék parancsolni. És a semleges áramról most szeretném megmutatni, tehát itt a dolog az úgy néz ki, hogy most az izzólámpát fogjuk vele működtetni. Itt azért vannak ezek a drótok így összedugdosva, mert én arra gondoltam, hogy én is szeretném megmutatni azt, hogy hozzá lehet ez nyúlni. Azért összezárni az nem egészséges. Így. Na, zavarba vagyok, mert nem szoktam itt kísérletezni. Tehát itt van az izzólámpa. Az izzólámpát be tudjuk tenni ide ebbe a víz alá. Én is kicsit pancsikálok itt. Ha valakinek van hangulata, úgy szintén pancsikálhat. És az adrenalin szint fokozására meg lehet tenni azt, hogy megfogjuk az egyik vezetéket, a másik vezetéket. Ez is lehet nyalogatni. Tehát ez valójában tényleg semlegesnek tűnik. Na de, térjünk komolyan a tárgyra. Mitől lesz ez az áram semleges? A semleges áram egy rövid, egyszerű magyarázattal következőt lehet mondani. Azt kell tudni, amit általában középiskolában, még a villamosipari iskolában sem nagyon tanítanak újabban, az az igazság, hogy azért állok meg, mert általában egy technikum vagy egy szakközépiskolában az első 4 évben nem tanítanak szakmát. Képzeljék el, hogy például autószerelő iskolában az 4. végéig villáskulcsot nem lehet a gyerek kezébe adni. Ez ugye elgondolkodható. Na nézzük, hogy egy hagyományos háztartásban hogyan kapjuk a villanyt. Ugye itt jön a drót, itt van a házba beérkező drót. Általában, hogyha a 3-fázisú hálózatot hozunk, akkor 4 drótot szoktak bevezetni. Ebből én most igazából csak egy egyszerű 1-fázisú hálózatra gondolok. Itt az egyik, itt a másik, itt van a konnektorunk. Ugye? Tehát itt a konnektor. Megkülönböztetünk 2 vezetőt, hogy az egyik a fázis, az legyen mondjuk R betűvel, és van a 0 vezető. Az életvédelmi, tehát a kommunális és lakóépületek biztonsági szabályzata előírja az úgynevezett NEFH-t, ami azt jelenti, hogy a 0 vezetőt a ház központi földeléséhez hozzá kell kötni, ez a 0-val egyesített földelt hálózat, vagy ahogy tetszik a NEFH. A NEFH mellett még van egy másik dolog, amit tudomásul kell venni, ez az úgynevezett, tehát a NEFH, és van az EPH, ez az egyesített potenciálra hozás, ami azt akarja, hogy tehát a házunkban található nagy kiterjedésű vastárgyak vagy fémtárgyakat azonos potenciálra kell hozni, össze kell őket kötni. Ide tartoznak az összes fémvezetékek, víz, gáz, fűtéscső, ide tartozik többek között a fürdőkád is. Tehát ezeket össze kell kötni, egyesített potenciálra kell hozni, és hozzá kell kötni a földelt hálózathoz. Tehát, hogyha én például itt ülök a kádba, a kádunk is le van földelve, ennek eredményeként, ha például egy hajszárítót a kezembe veszek, ez itt legyen a hajszárító, akkor a hajszárítóhoz vezető 2 drót, egyikkel földre van összekötve, a másik pedig hozzá képest ugye az a 230 voltos hálózat. Na már most, hogyha én itt állok benne, és az egyik dróthoz véletlenül hozzányúlok, például a nullvezetőhöz, akkor semmi bajom nem lesz. Ha a másikhoz nyúlok hozzá, az a tuti halál. Miért? Azért, mert hogyha az ember általában a kádba vízbe szokott állni, a víz az viszonylag jól vezeti az áramot, és ennek eredményeként, hát akkor a lábam és a kezem közötti potenciál különbség hatására, hogy a virslihez hasonló módon fog járni az ember. Na most, mi a megoldás a semleges áramra? Semleges áramra igen egyszerű a dolog, az innen érkező dolgokat egy tudományos igényű eszközzel fogjuk átalakítani, úgymond semlegesíteni. Ez a tudományos igényű eszköz, ez itt látható, így né. Ez egy olyan transformátor, amelynek a primer és szekunder oldala megegyező feszültségű, ezt úgynevezett elválasztó transformátornak hívják. És tessék megnézni, ugye van a primer tekercs, van a szekunder tekercs, a kettő között galvanikus kapcsolat nincs, ettől ez a pontja tetszőleges potenciálon lebeghet. Ha történetesen én a nyelvemhez érintem, akkor a nyelvem potenciáját fogja fölvenni, és gyakorlatilag így nem alakul ki áramütés. Na most, akkor ez az, amire én úgy gondolom, hogy egyébként számos bemutatót tartottak ezek az emberek, a feltalálók, és ezek a feltalálók végül is, hogy egész országot tettek hülyévé. Miért fontos még az, hogy például az MTI az nagyon hiteles legyen. Tessenek belegondolni, az MTI híreit kiadják, mit tesz Isten, kiadják még angol, meg német, meg egyéb nyelveken. És ez eljut külföldre is, és gyakorlatilag úgy lehet mondani, hogy a mi hitelünket, az egész ország hitelét rontja. A következőkben még egy...
A tudósok egy 20 évvel ezelőtti ötleten kezdtek el dolgozni,
ami egyik társuk agyából pattant ki.
Létrehozott egy olyan elektronikai kapcsolást, amit egyébként bármilyen elektronikus áramtervező programmal kipróbálva, az jött ki eredményként, hogy ez nem működhet.
Most az a helyzet, hogy én nem tudom miért, de mindenki azt illetve újabban ki van neve alá egy fizikus. Szóval egyszerűen én nem is értem, hogy ez hogy is van, de úgy látszik, a mi szakmánk ez egy ilyen nagyon vonzó, hogy legalábbis ebben tetszelegjünk. Egyébként Magyar László elektromérnök, annyit azért hozzátennék, hogy az elektronikai tervezőprogramoknak azért a határait az ismerni kell. Tehát vannak olyan szimulációs programok, amik meglepően jól tudnak szimulálni dolgokat, de ezek egyébként az, hogy bármely programmal, az a kérdés, bármely programmal, amihez ők hozzáfértek, szóval ezt tegyük hozzá. Egyébként ezek a programok, hogyha hivatalosan megvesz az ember, akár nagyon sok pénzbe is kerülhet.
És hát természetesen elektronikai szakemberek, ha ránéztek, azt mondták, hogy ez nem működhet, ennek ellenére a készülék működött.
A tudomány oltárán riporterként még én is kénytelen voltam magam feláldozni. Egy olyan kísérlet következik, amely otthon biztosan halált okoz. Ezért nyomatékosan hangsúlyozzuk, senki ne próbálja ki.
Hát nem fog megrázni semmiképpen.
Itt azért álljunk meg. Azt hiszem, hogyha megnézi valaki azokat a... Tehát megnézi valaki azokat a dolgokat, amelyek ott láthatók, akkor a különbség. De egyik részről elválasztottuk a trafót a hálózattól, és tessék megnézni, ez hova van földelve? Sehova. Tehát ez megint csak egy olyan dolog, hogy esélytelenek voltak arra, hogy bárki áramütést szenvedjen. Ugye mindenkinek az a fixa ideája, hogy akkor fogja megvágni az áramot, valami nedvesség van. Tudomásuk kevere nem ezen múlik. Tényleg nem ezen múlik. És akkor még egy apróságot szeretnék még ide beletenni, mégpedig azt, hogy...
Tízezreket utaljon az áram az egész világon. A semleges áramtól viszont senki nem halna meg. Ehhez pedig mindössze speciális generátorokat kellene építeni, vagy pedig ellátni minden lakást egy különleges átalakítóval. Persze ehhez még jó néhány kísérletre van szükség.
Én nagyon élvezem ezt a dolgot. Mindig nagy örömet okoz, és nagy felkiáltással üdvözöljük a legújabb sikeres eredményt. Ami olyan eredmények, ami szokatlanok. És mert szokatlanok, és még ilyet nem láttunk, ez egy nagyon jó érzés.
A találmány, ha lesz rá pénz, hogy a kutatások befejeződjenek, sokak szerint esélyes lehet a fizikai Nobel-díjra is.
hogy a hírvadászat, tehát az, hogy valaki minél nagyobbat tudjon gurítani, tehát ők nem elégedtek meg azzal, hogy ez egy nagy találmány, hanem tulajdonképpen azt mondták, hogy Nobel-díj. Tehát megint csak az van, hogy aki nem tud arabusul, az akar arabusul, akinek köze nincs a tudományhoz, még ne is próbálj meg tudósítani, mert akkor úgy palira fogják venni, mint ezt a jó ember, hiszen akárhonnan is vesszük, ő saját magából csinált bohócot, hogyha valaki ezt így rendesen megérti. Azt hiszem, hogy a semleges árammal kapcsolatosan még egy apróságot szeretnék megmutatni. Én utána jártam ezeknek a dolgoknak, egy mondatot szeretnék ebből a közétételi példányból beolvasni. A lényege a dolgoknak az, hogy szabadalmi hivatali ember legyen a talpán, aki ezt a mondatot megérti. Tessék figyelni, a találmány tárgya olyan tekercselt forgórészt, csúszóérintkezőt nem tartalmazó mágneses motorgenerátor, amely azzal jellemezhető, hogy mechanikai munkavégzés mellett elektromos áramot állít elő a részecskék dinamikus mozgásának következményéként, a térben haladó spinhullám felhasználásával összeomló mágneses mezők forgása következik be, amelyek révén a forgó rész tengely körül elfordul, s közben álló rész tekercsén elektromos feszültség indukálódik. Ezáltal sem a motor mechanikus, sem az elektromos terheléskor berendezést felvétele nem növekszik. Tehát ha valaki Karintit ismeri, a Kiszera Méra Bávatag, ugye a Viccelnek velem, Ugoratnak engem című novellából, tehát igazából én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amelyeket nem feltétlenül kéne hagyni, hogy a tudományba menjen körbe. A következő dolog, amivel szeretnék foglalkozni, egy izgalmas dolognak tűnt számomra, amikor először találkoztam vele, hogy ismét a netről vadászunk dolgokat. Közben szeretném megmutatni az egyik legizgalmasabb ilyen nagy gurítást, ez az úgynevezett Aquapol nevezetű falszárító berendezés. Az Aquapol falszárító berendezés egy nagyon izgalmas eszköz. Én úgy gondoltam, hogy ha már az ember eljön, akkor hozza el magát a berendezést is. Itt van. Ez az Aquapol falszárító berendezés, hogy mindenki lássa is, hogy mit fogunk tenni. Én letöltöttem előre a működés jelvéből egy piciny részletet szeretnék felolvasni úgy szintén. Tehát az Aquapol berendezés, ugye az alsó részén szeretném fölírni, ez a úgynevezett a gravomágneses energiával történő falszárítás. Azt hiszem, hogy mindenki látja, hogy honnan lehet letölteni. Én most itt nagyon nem mennék bele, mert időből kicsúszunk. Az elektromágnességről azt úgy nagyjából tudjuk, hogy az elektromos és a mágneses tér bizonyos szabályszerűség mentén kölcsönhatásban van egymással, de hogy a gravomágnességre erre lenne bármi is, hát ez egy kicsit úgy mondom, hogy kétkedő vagyok. Nem szkeptikus, hanem kétkedő. A szkeptikus meg a kétkedő között nagy különbség van, hogy a szkeptikus először körülnéz, és csak azután fog véleményt alkotni. A kétkedő azt mondja, hogy ez nem lehet. A szkeptikusok nem ilyenek, tessék megfigyelni. No tehát, hogyha valaki kíváncsi ennek a belsejére, azért még azt elmondom, hogy egy ismerősömtől kaptam ezt az eszközt, és amikor elhozta, azt mondta, hogy ő a sorozatszámot kivakarta belőle, már csak azért is kivakarta belőle a sorozatszámot, mert hogy ez alapján ő azonosítható lenne, és a szerződés, amit vele kötöttek, azt írja elő számára, hogy nem nyithatja ki. De mi most kinyitjuk. Én remélem, hogy már az adrenalin szint az megfelelően fokozódik. Tessék megnézni. Így néz ki. Jó. Mutatom ebbe az irányba is. Tessenek megnézni. Az Aquapol berendezés, erről hozzáteszem, hogy külső, tehát elektromos vagy bármiféle energiát nem igényel, hiszen azt a gravomágneses térből szedi elő. Én mondom, de nem értem, hogy ez mit jelent. Amit még szeretnék ezt hozzátenni, hogy miért zavar ez engem? Ugye? Tehát azért azt fogalmazzuk meg, hogy
a kezdet kezdetén, amikor én azt mondom, hogy az áltudományoknak csak azzal a részével vagyok hajlandó foglalkozni, amely az előzőekben elmondott, akkor ennek eredményeként nézzük meg, hogy mindezt a dolgot, amit itt közben lehetett olvasgatni, ki is állítja. Mert ez a lényeg, mert hogyha a Krappancsák 40 Jóska csinál valamit, avval nem kell törődni, hiszen egy internetes oldalra bármilyen marhaságot föl lehet rakni. Ami engem mégiscsak zavar, ez a... Na még egyszer... Valami majd csak lesz. Tetszenek látni? Írta és szerkesztette dr. Orbán József, tanszékvezető főiskolai tanár. Na ez már durva. Ez már nagyon durva, mert én azt mondom, hogy, és ez a jó ember tájékozódásom szerint az órán tanítja is ezt. Igen. A Pécsi Tudomány Egyetemnek egy főiskolai karán tanszékvezető tanár, és igazából építészettel foglalkozó tanszék, hát nem bonyolult, megkereseti bárki ezt az embernek a dolgait, és tulajdonképpen az egész dologgal én úgy kerültem kapcsolatba, hogy az egyik újság, egy magyar építészettel foglalkozó újság leírta, hogy ez marhaság, és ők pedig beperelték őket. És próbáltak ők, mint éppen tavaly ilyen tájt, amikor a szkeptikus konferencia volt, akkor kerestek meg, hogy álljunk mögéjük, mert hogy úgy érzi ez a főszerkesztő, aki már maga is mérnök, ember, építészmérnök, hogy nem biztos, hogy meg fogja tudni magát védeni, hiszen mögé állt az Émi, ugye az Émi az az építésügyi minőség biztosít, tehát a Kerminek az építésügyi hatósága, és tulajdonképpen a Kerminek megfelelő építésügyi hatóság, mögöttük áll egy tanszék, vezető tanár, és a tanszék vezető tanár mellett pedig ott áll egy egyetem. Na most akkor ezen úgy el lehet gondolkodni. Én úgy néha szeretem. Tehát most az az igazság, hogy ne, akkor most, amikor, ha már itten valami hangok jöttek, akkor hadd reagálok. Én mit tesz Isten, írtam egy levelet a Pécsi Egyetemnek a rektorának. És hát a mai napig nem jött válasz nekem. A műegyetem rektorának jött egy válasz, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy őt piszkáljam. Ez van. Ez van. Hát, tessék? A mi rektorunk. Hát tessenek megkérdezni. Az előző. Jó. Menjünk tovább, mert én úgy gondolom, hogy elnézést, csak itt elment a falszárító mellett, megszomjaztam, úgyhogy egy korty vizet, ha megengedik. A következő téma, amivel szeretnék foglalkozni, az pedig az olyan botrányos, hogy egyszerűen néha nem is találok rá szavakat. Nézzük csak, hogy az egyik alkalommal a Magyar Televízióban.
És meglátják, hogy milyen nagy jelentősége van a víznek. Itt van a víz üzenete című könyv. Azért van a kezemben, mert nem csak a japánok, hanem még többen mások is úgy tartják, hogy a víz az az űrből érkezett.
Hallották, a víz az űrből érkezett. És ezt nem csak mások, hanem még a japánok is.
A víznek pedig üzenete van, az üzenetét a kristály szerkezetben hordozza.
A japánok szerint egyszerű mikroszkóppal is mérni lehet,
alkalmas-e
a víz arra, hogy javítsa az emberek állapotát. A különféle forrásokból nyert vizet lefagyasztották, a jégdarabkákat mikroszkóp alá tették és lefényképezték. A kísérlet azt mutatta, a tiszta forrásból vett víz fotója, vagyis kristálya gyönyörű, hadszögletű, míg a folyókból, tavakból vett szennyezett vízé töredezett, széteső. A szervezet működését csak a tökéletes kristály szerkezetű víz segítheti elő.
Mindenkinek van valami képe, amely kép egy pozitív kisugárzású. Én nagyon tudom ajánlani, ezt a Bibliából nagyítottam ki ezt a szöveget. A Pál apostolok Korintusbeliekhez írt levele, amely a címe szeretet dicsérete, és ez arról szól, hogy hogyan kell szeretni az embernek. És akkor annyi, hogy ráteszi a vizet. kiteredett csodálatos szövegre, és egy bizonyos ideig rajta este ráteszi, és reggelre ez beprogramozódik.
Talán egy újabb lehetőség arra, hogy jobbá tegyük az emberek egészségét, lelki állapotát. A szervezet 70%-át víz alkotja. Éppen ezért egy japán kutató azzal kezdett el kísérletezni, vajon lehet-e gyógyítani a víz segítségével.
Nagyon finom ez a víz, és nem fossad meg, napok múlva is finom íze van, és gyógyító hatás, így tudom mondani. Én most nem azt mondom ezzel, hogy ha valakinek súlyos betegsége van, hogy most nosza félreteszi a gyógyszereit, és akkor nosza ígyünk programozott vizet, és akkor ő meggyógyul. Ez nagyon összetett dolog, mert ha ő neki olyan nagy a hite, hogy ettől meggyógyul, akkor meggyógyul.
Az úgynevezett programozott vizet legalábbis a japánok úgy gondolják, bárki előállíthatja. Nem kellenek hozzá bonyolult gépek sem, csak ami bárhol hallható vagy megtalálható, egy pozitív jelentést tartalmú szó vagy egy kedves kép.
What? Én azt hiszem, hogy nagyjából mindenki látja, mit akarok ebben mondani. A Magyar Televíziónak a műsorát élő adásban többen fölhívták, többek között én is, internetes módon levelet is küldtem nekik, és igazából addig semmit nem válaszoltak, míg nem. Én írtam a Magyar Televízió elnökének, és akkor azok után egy meglepően kioktató levelet küldött a szerkesztő úr. Azt mondta, hogy ezután a műsor után, ami tényleg így volt, meghívtak egy akadémikusot, és az helyre tette a dolgot. Na most könyörgöm, szóval az a közszolgálati televíziónak nem feltétlenül feladata, hogy a bolondok házából kihozzon valakit, azután bemutassák, mint sarokigazságot, és talán valaki megcáfolja. Szóval nem, azt hiszem, hogy van éppen elég tennivaló ahhoz, hogy ez működjön. Az adás akkor még nem ért véget. De ezek után jött a még nagyobb durranás, a vízautó úgy konfirálták föl, hogy 1 liter vízzel 100 kilométert fogunk tudni autózni, csak figyeljenek a feltalálóra.
A megoldása.
Mi a különbség a között, amit ön feltalált, és amihez mi azt mondtuk, hogy 1 liter vízzel 100 kilométeren, és a között, amit az előbb láttunk?
Igen. Hát az a különbség, hogy ők cseppfolyós hidrogént használnak. És mínusz 253 fok hőmérsékletű a hidrogén robbanás veszély, és azt el is mondták most a bemutatásnál, a bejátszásnál, hogy milyen veszély forog fenn, azon kívül nagyon drága hidrogénnek az előállítása. Az én esetemben ugyancsak hidrogénhajtásról van szó, annyi a különbség, hogy mi közvetlen a motor mellett állítjuk elő azt a bizonyos vízplazmát, tehát nem kell a vizet teljesen szétbontani, mivel a víz izotópanyag van egy dinamikus körfolyamata. Erre hoztam diagramokat, és be lehet esetleg azokat is mutatni, hogy ez valójában ugyanaz a folyamat játszódik le, mint a benzin üzemeltetésnél, mert a benzin üzemeltetésnél is a hidrogén az, ami meghajtja gyakorlatilag az autót.
De most kvázi akkor a vizet ketté kell bontani, hidrogénre meg oxigénre.
Részben felbontjuk, mint izotóp anyagplazmásodik a magas hőmérsékleten is. Amikor bekerül az égőtérbe, akkor a gyújtás következtében ez a meglévő hidrogén, ami mindig felszabadul nasszenz állapotban, az meggyullad és a robbanás bekövetkezik.
Nem tudom, jól látható-e, amit most itt a képernyőn a nézők is élnek.
Igen, hát ez mutatja történetesen a benzin és a benzin összetételét, amiben 86C az a szén benne, és 14H az a hidrogén.
Ilyen benzinről én még nem hallottam, hogy megye 86C és 14H. Hát...
És alatta meg lehet látni, hogy a hengerben hogy helyezkedik el az üzemanyag, tehát egy a 15.
Tulajdonképpen ne folytassuk, ez elrabolná az időket. Azt hiszem mindenki megértette, hogy ez a dolog, ez, hogy is mondjam, enyhén szóval is áltudományos. A műsorban megint csak meghívtak, kapcsoltak két szakértőt, és a két szakértő mind a kettő a Miskolci Egyetemnek a dolgozója. És amit még hozzá szeretném tenni, mert ne hagyjuk ki a Műegyetemet se ebből, Tehát az a helyzet, hogy amikor ez a gróf Spanyol Zoltán úr föltűnt a megváltás terén, akkor ugye bejött Magyarországra, és gyakorlatilag mindenütt kilincselt ezért. Ezért aztán született egy ilyen bíráló bizottság. Ennek a bíráló bizottságnak a két tagját hívták meg. Ők ketten azt mondták, hogy ez megvalósítható, és egy zseniálisan jó dolog. Tehát, hogyha most lejátszanánk, azt megint elmondanák. De, és volt egy harmadik bíráló, az itt a Műegyetem Fizika Intézetéből belül, aki, tehát amikor először mindenki leírta maga a véleményét, aztán összejöttek, és akkor végül a bizottságnak, annak ellenére, hogy csak egy ember mondta, hogy ez nem működhet, azt mondták rá, hogy ez nem jó. Ennek a jegyzőkönyvét ezt el is hoztam, tulajdonképpen valakit nagyon érdekel, meg lehet nézni, és ennek utána ez a két ember, aki leírta, hogy ez működésképtelen, akkor ezek az emberek a televízióban nem sokkal később jönnek, és azt mondják, hogy ez mégiscsak működik. A most ebben az az érdekes, megint csak mondom, hogy amit a szerkesztő mond, hogy jövök én ahhoz, hogy elbíráljam ennek a két embernek, egy plazmatechnológusnak, meg egy docensnek a véleményét, hiszen ők azért mégiscsak 30-40 éve csinálják ezt. No, amit még, ha már televíziónál tartunk, nem szeretném kihagyni egy nagyon nagy hatású műsornak a dolgát. Friderikus Sándor műsoráról van szó, azt mindenki látja. Így, én nem szoktam nézni a műsor, de nem tartozik ez ide, sok minden más sem szoktam nézni. Az a lényege, hogy viszont a híradó előtt egész héten ezt fújták, hogy Einstein tanai romba dőltek. Mondom, hát ne maradjak már le a nagy dologról. És tulajdonképpen több mint negyed órát foglalkoztak egy olyan művel, ami, hát hogy is mondjam csak, mi nem osztjuk ezt a nézetet, mi fizikusok. A lényeg, tehát ez idáig megint csak arra, hogy azt lehet mondani, hogy egy olyan oknyomozó, mint Friderikus Sándor, aki 14 éves kor óta milyen leleplező, meg egyéb dolgok. Ugye az ember azt gondolná józan ésszel, hogy kit fog meghívni, amikor erre a beszélgetés van, mert ugye ő nem csak egy embert, hanem meg szokott kérni tudományos hátteret. Meghívott egy fizikust, aki az Alpha Group csoportok tagja. Az Alpha Group csoportokról egy apróság, most már nem tagja, de akkor még tagja volt, azt hiszem, hogy itt lehet látni. Ezt azért mondom, ha valaki utána akar olvasni, akkor könnyedén rátaláljon a honlapra. Amit érdemes megjegyezni, hogy az eredmények között egy nagyon nagy hatású fizikával foglalkozó folyóirat van, tehát ahol ők rendszeresen publikálnak, a címét útják, hogy The Enigmatic Photon. Én még nem nagyon hallottam, hogy itt a fizikus társadalmat nagyon publikáltak, tehát másút nem publikáltak. Meghívták, mondom, Molnár Elpárt, aki félig sem olvasta el a könyvet a saját állítása szerint, és ennek utána eljött a műsorba. Felteszem a kérdést, hogy ugye azt tudjuk, hogy a műsor nagy hatású. Azt is tudjuk, hogy elég sok pénzbe kerül, erről éppen eleget cikkeztek. Ezek után a műsorvezetőtől elvárhatjuk-e azt, hogy mondjuk a fizikus társadalomból próbáljon hívni valakit. A fizikus társadalmat úgy gondolom, hogyha nem jut eszébe a Magyar Tudományos Akadémia fizikai osztálya például, nem jut eszébe a Központi Fizikai Kutatóintézetből választani, akkor miért nem választ valamelyik, bármelyik nagyváros egyeteméről vagy főiskolájáról. Szóval igazából, hogyha csak úgy felsoroljuk, hogy Győr, Budapest, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, szóval még sorolhatnám, biztos hagytam ki dolgokat, de egész egyszerűen Molnár Elpárnak van még más gondja is, legalábbis ez az ő gondja, de én csak azt szeretném elmondani, Molnár Elpár más efféle könyveket is, más efféle dolgokat is már szakértett, egy másik könyvet, amelyben, hogy is mondjam csak, azt a fizikai vonalat, amit Einstein képvisel, egész egyszerűen, hogy is mondjam csak, hovatartozási vonalon próbálja, tehát egész egyszer ráfogja erre a fizikára, hogy zsidófizika, és a zsidóságnak az alap nimbuszát próbálják azon keresztül letörni, hogy az E egyenlő MC négyzet igazságát próbálják megtörni. Egyébként, hogyha rákeres valaki a Új Kék Szalag kiadónak a kiadására, ott ez egészen le is írják. Na, még egy apróságot, ha már a televíziónál vagyunk, azt mondja, hogy akkor nem tudom, látják-e a két bekeretezett részt. Ez a Magyar Televíziónak a honlapjáról tegnap este másoltam le, hogy az egyik oldalon lehet látni, hogy válaszd a tudást, a másik oldalon pedig ott a horoszkóp. Tehát, hogyha tegyük föl, hogy ezek a dolgok olyanak. Egyébként csak úgy hozzáteszem, hogy a Friderikusz műsor volt időben legelőször, és amikor nyáron a Friderikusz műsorral kapcsolatosan még morgolódtam, akkor egyszer csak olvastam a hírt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Televízió kötött egy szerződést, a két elnök, az áltudományok ellen föllépnek. Na most, tehát a Friderikusz műsorát leszámít, az összes többi azután született. Tulajdonképpen ennyi. Még egy apróságot szeretnék. Az örök mozgóról annyit szeretnék mondani, hogy versek szoktak lenni. Tehát az az örök mozgó, az nem az az örök mozgó, akkor bekarikáztam volna. Még a Friderikusz műsornak az eredménye, hogy az ott citált könyvet, azt, hogy is mondjam, csak mindenütt meg lehetett kapni, és amiért én Friderikuszra haragszom, az kettő. Az egyik, hogy egy ilyen fércműnek adott országos hitelt, és ezáltal mondhatom azt, hogy olyan mennyiségben kerültek ezek a pultra, illetve is a pultról el, hogy itt van egy 2004 márciusi szám, tehát nem sokkal azután, hogy a műsor lement. Hogyha megnézi valaki az irodalmi könyveket leszámítva, az irodalmi könyvek után még szedjük le a fogyókúrás meg az egyéb ilyen receptkönyveket, és akkor első ez a könyv. Ezért elgondolkodtató az, és tehát ez az egyik, amiért én mérges vagyok, a másik, hogy a könyv azért, tessék megnézni, szép vastag, jó nagy, hogyha valaki ezt ajándékba adja, akkor aki kapja, nem nagyon moroghat ellene semmit. A tudomásom szerint, akiket így a közvetlen környezetemben isek, több mint 10 ember kapott ajándékba ilyen könyvet, ugye, ami azóta eltelt karácsony, meg az, és ez a legnagyobb fricska. Én mondom, hogy például, ha már Friderikusz a fizikába ártja magát, és egy könyvről akar beszélni, beszéljen mondjuk Simonyi Károlynak a fizika kultúrtörténetéről, azt sokkal jobban szeretném, hogyha így kitennék mindenhová, és azt olvasgatnák. Nagyon szépen köszönöm a előadást, a figyelmet. És hogyha valakinek van kérdése, akkor ha megtudom, akkor szívesen megválaszolom. Ott van, hát persze, hát itt lehet látni, ott van Einsteinnek a könyve, és Korom Gyulának a könyve egymás mellett, hát hatás, tézis, antitézis, hát gyakorlatilag. A szintézis az mindenkire marad. Van kérdés? Parancsol.
Természetesen a születben.
Jó, akkor elmondanám, hogy én olyan 20 év, jó régen, olyan mondjuk 20 évvel ezelőtti időben hallottam erről az akvaporról, megnéztem néhányat, és végül én is vettem egyet, nem így nézett ki a belseje. Nem volt ráírva, hogy ne nyissam ki. Volt hozzá egy egyszerű magyarázat, amelyik az akkori, amelyik érthetőnek tűnt, nem volt ilyen elvarázsolt. A szerkezet sem ilyen volt. Egy hosszú elektródot, több méter mélységű elektródot eresztettek le a padlózat alá, és a tapasztalatom szerint, ami persze bizonytalan, mert hát az időjárás is változhatik, bizonyos enyhe hatást elért, tehát a nedvesedés valamennyivel csökkent. Az a szerkezet nem így nézett ki. Nekem az az érzés, sem, már többször észrevettem, hogy amikor ilyen marhasságok kezdenek elterjedni, az egyszerűen kereskedelmi érdekeket szolgál. Rájön a gyártó meg a kereskedő, hogy a felhasználó úgysem tudja ellenőrizni, hogy mit adnak a kezébe. Nincs lehetősége rá, és akkor valami marhasságot, ugyanazon a néven valami mást kezd árulni egy pár év után. Köszönöm szépen!
Igazából nagyon jó, hogy ezt a dolgot felhoztam, mert eszembe jutott, hogy egy lényeges dolgot kihagytam, de hát öregszem is már, hogy is mondjam, csak a öregkori szenilitás jegyei mutatkoznak. Tehát az Aquapol honlapján, hogyha megnézzük a készülék típusokat, ugye akkor ezek közül, nekünk az a rustika speciál típusú van. Tehát oda kell figyelni arra, hogy ezek úgy csinálják meg, hogy eszembe jutott, tehát igazából nem ez a dolog, hanem a referenciákban nézzünk meg, tegyük már meg, hogy megnézzük a referenciákat, mert a referenciák között van egy olyan, ami mondjuk úgy izgalmasnak tűnik. Nézzük a budapestieket, hol van a B betű? Aha. Itt ezt szeretném itt kiemelni. Tehát parlament épületét is szárítják egy ilyenekkel. Van még egy másik dolog. Azt mondja, hogy ha még egyszer referenciákba visszamegyünk, és nézzük meg a képgalériát, ezt nem hagynám ki, már csak azért sem, mert azt hiszem, hogy elég érdekes. Tehát, hogyha valaki nem tudná, a Miskolci Akadémiai Bizottságnak a székháza. Na most én nem mondom, hogy akadémikusok vették, minden bizonnyal, hogy a gondnok vette meg. De az, hogy ott van, ez egyértelműen tetten érhető, hogy ezzel ellen föl kell lépni, hát ezt majd remélem el fogják dönteni. Na most azt akarom mondani, hogy az akvapóról azért, hogy ha már így fölmerült, hogy az akvapó az egy eljárás csomag. Ez az eljárás csomag, ez úgy néz ki, hogy a szigetelésnél mondjuk leverik egészen csontig a vakolatot, föltesznek egy nagyon jó szigetelő vakolatot, adott esetben, hogyha súlyosan nedvesedő az épület, akkor itt kívülről is megcsinálják ugyanezt. Tehát, és akkor ezek után, amikor ezt már jól megcsinálták, akkor mondják, hogy ahhoz, hogy ez teljesen igaz legyen, teljesen csapadbiztos, akkor még ezt hozzáteszik, amely adott esetben több százezer forintot is rúghat, tehát ez az 1001 forintos kalapácsütés, ha tudják ezt a történetet. Ennyit. Azt hiszem, hogy egyértelmű, ugye? Tehát a falszigetelési eljárásokat, ha úgy tetszik, akkor kombinálják, és attól függően, hogy mennyire súlyos a nedvesedés, attól függen egy, kettő, vagy három, vagy négy lépcső, ugye ez a legbiztosabb lépcsőt is megteszi. Van még kérdés? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Bocsánat, elnézést, ha megkérdezne.
Többször elhangzott itt, hogy feltaláló, meg talán már megmutattál egy bejelentést is, de gondolom megadott szabadalmat nem láttál, mert azért nálunk a szabadalmi hivatalban meg szokták nézni a dolgokat. Ellen, nem minden országban van ez így, de nálunk így van.
Hát, én annyit szeretnék mondani, hogy azokról, amikről beszéltem, azoknak a szabadalmi közététele itt van. Tehát én elhoztam. Tehát itt például...
Megadták-e? Tehát ez nem mindegy, ezért kérdeztem meg. Tehát kapott-e oltalmat, van-e Lajstrom száma, úgymond, majd megnézni. A közvetlenni bárki bármit...
Már most a semleges áram
például.
Annak van oltalmi száma, igen.
Na jó, ez meglepne.
Csak azért, hogy el lehessen igazodni, ezeket odaadom, de a maradékot kérem majd vissza. Nincs?
Csak az a fázis, amikor a pacák kéri. De erre még nem mondtuk
nem,
azt,
nem megadott szabadalmat.
Erre nem mondtuk azt, hogy ez
szabadalmazhat. Aha.
És tehát...
Jó,
ha szabad egy mondatot elsősorban a média jelenlevő képviselőjének. Ez az egyik leggyakoribb átverés. A pofa eljön a hivatalba, bejelenti, kap egy úgynevezett bejelentési számot, P-vel kezdődik, s hosszú szám van mögötte, első két tagja az évszám. Majd elkezd házalni a médián, hogy kérem, ez be van adva a szabadalmi hivatalba, mindenki azt hallja, a szabadalom, és nagyon örül. Nálunk, mondom, nem minden országban van ez így, Magyarországon megvizsgálják a bejelentést, és ha abban a fizika törvényeivel ellentétes dolgokat találnak, akkor nem kap szabadalmat, vagy legalábbis felkérik az illetőt, hogy mivel ezt az eddigi tudomány nem tudta, akkor produkáljon egy működő modellt, mert a vizsgáló, aki képzett szakember tudása szerint, ez nem működhet. Rendszerint itt el szokott akadni a dolog. Tehát általában nagyon kell vigyázni azokkal a kijelentésekkel, amikor valaki papírokat lobogtat, amin, mint ezen is, egy szabadalmi hivatali pecsét látható, ez kérem, nem jelent semmit. Akkor jelenten a dolog valamit, ha megadott szabadalma lenne, az úgynevezett Lajstrom száma, az egy más struktúrájú hatjegyű szám lenne.
ennek sincs. Tehát erre voltam kíváncsi, mert nagyon bízom a kollégáimban, hogy nem fognak erre a marhaságra szabadalmat adni, mint ahogy a spanyol Zoltán tudtommal a vizes autót be se adta Magyarországon. Németországban elaludhatott a kolléga, mert láttam a német szabadalmat. Az is úgy kezdődik, hogy a valamiféle fizikai alapelvekből hoz egy ilyen kis rövid bevezetőt. Na most itt már mindjárt gyanút kell fogni egy profi elbírálónak, mert egy szabadalmi bejelentés normális esetben arról szól, hogy eddig ezt csinálták a mérnöktársaim, én ezt három ponton itt és itt megjavítottam. A fizika alapelveit ismertnek tételezzük fel a szabadalmi hivatal részéről, meg a szabadalmakat olvasó nagy közönség részéről is. Amikor valaki a fizika alapegyenleteit kezdi fölírogatni egy szabadalom bevezetésébe, akkor illő gyanút fogni. És a spanyol úgy látszik, tudta, hogy nálunk a hivatalban is szkeptikusok vannak, mert Magyarországon be se jelentette. A németeknél mondom, ott valamit kapott, biztos nem figyeltek oda. Köszönöm.
De ha a mikrofon,
Gács János vagyok, a szabadalmi hivatal munkatársa.
Köszönjük szépen. Igen. Még lenne?
Gál Ferenc, te azt mondtad magadról, hogy nem csak szkeptikus vagy, hanem kétkedő is.
Nem, én ezt nem mondtam, hogy kétkedő vagyok, én szkeptikus vagyok.
Én meg úgy gondolom, hogy csak kétkedő vagy, mert ha jól értettem Lukács Béla mástól plagizált megfogalmazását, definícióját, akkor az a szkeptikus, aki fölmegy a szkepszis hegyre, és ott minden irányba szétnéz, nem csak egy irány, megvizsgálja a dolgokat. És egyébként nem érdekel ez az akvapol, én nem vennék ilyet, én nem is hiszek benne, de ha már kiállok előadást tartani azzal a címmel, hogy mindennapi harcaim, vagy valami ilyesmi, amit németre Mein Kampfnak is lehetne fordítani, akkor én megvizsgálnám, hogy hát ez tényleg marhaság, talán mégiscsak vizsgálható, hogy ez szárít egy szobát, vagy nem szárít egy szobát, mert ha szárít egy szobát, akkor valami misztikus dolog van benne. Lehet, de szóval én nem tartok elő dologból, amihez nem értek. Hát nem kell... De te nem vizsgáltad meg.
Azért vizsgáltad.
Van róla jegyzőkönyv? Mert egy vizsgálat, tehát egy egyetemen vizsgálnak valamit, arról készül egy jegyzőkönyv, ott megvan, hogy ki csinálta, mikor csinálta.
Szeretnék válaszolni.
Igen.
Szerintem ez nem a válaszolni.
Két dolgot szeretnék mondani. Én egészen biztos vagyok, hogy ez szárítja a falat. Már csak onnan is tudom, hogy amióta szobámban van, mindig sokkal több vizet iszok. Ez az egyik legbiztosabb dolog. Amit szeretnék elmondani, azt mondták, hogy ez nem akvapol. Hát akkor nem azért mondom, de nagyon egyszerű ezt eldönteni, hogy itt vannak a készülék típusok, itt megnézhetjük ezt a rustika speciált, ide fölteszem mellé, körülbelül ugyanabból az állapotból, van-e hasonlóság, tegyük föl a kérdést. Na most azt akarom csak volt mondani, hogy én úgy gondolom, hogy ezek ellen a dolgok ellen igenis küzdeni kell, és azt, hogy én szkeptikus vagyok, és hogy ezek ellen föllépek, ezt azért teszem, mert egész egyszerűen példátlan dolog, hogy az embereket egyszerűen nem tudja a média megfelelően informálni arra, hogy mi marhaság, mi nem marhaság. Számtalan dolgot tudnék mutatni, de egyet azért, hogy engedjenek meg, ráadásul főleg azért, mert szomjas is vagyok. Szóval az ember nem tud olyan helyre elmenni, ahol valami módon át ne vágnák. Ha elküldöm a tanítványomat a műszaki könyvtárba, mi egyetemnek a könyvtárába, és azt mondom, hogy komám nézi ennek a dolgnak utána, két nappal később visszajön, hoz egy ilyen szép nagy könyvet, az a cím, hogy Tértechnológia, és mondja, hogy már csak ezt nem érti ezt a részt benne. Na most igazából régebben ez nem volt gond, ha elment az ember például a gyógyszertárba valódában gyógyszereket kapott. Ma például lehet kapni egy ilyet, hogy oxigénnel dúsított ivóvíz, azt írják, hogy 7-szeres mennyiségű oxigén, oldott oxigén van ebben. Na most én oda mentem és kérdeztem, hogy tessék már mondani ez a patikustól, aki egy képzett patikus volt, hogy mégis mire jó ez. Mert én amennyire tudom, az ember megissza a vizet, akkor ugye az oxigént, ha sikerül olyan gyorsan meginni, hogy az oxigén még megmaradjon benne, hát nem, az ember nem kopoltyús, szóval azért azt azért tudni kéne, és akkor most tulajdonképpen kicsit durván fog fogalmazni, a különbség az, hogy széndioxidosat vagy oxigéneset fog az ember rövid időn belül fölbefögni. Ez a különbség, ezen kívül más bizonyított hatása nincs. Na most én úgy gondolom, hogy az embereknek, mi szkeptikusok mondjuk el, hogy az a, amit önök úgy hívnak, hogy bigott tudomány, hogy az mégis mit mond. Én azért azt gondolom, hogy az az itt folyó munka, az nagyon jó, kontrollálható, megvannak a dolgok. Az, hogy ez én speciel, amikor én ennek utána jártam, hogy erről én milyen méréseket csináltam, és arról milyen jegyzőkönyvek születtek, ez most nem ennek az előadásnak a tartalma. Én bemutattam egy jelenséget, amely tudományosan teljesen nem bizonyított, sőt azt mondhatom, hogy nagy biztonsággal ki lehet mondani, hogy ez egy marhaság, és tulajdonképpen nézzük csak meg, hova jutott el. Eljutott egy egyetemi tanszékvezető által egy intézetnek, mint egy, ha úgy tetszik, akár ezt lehet, mint egy védjegyét venni, és azért ez mégiscsak túlzás. Nem? Parancs. Jó, hogy a mikrofon kérdezik.
Kicsit elnézést, de magadék kérdéseket találhatok
az utána. Na, csak annyit mondanék az úrnak, hogy megválaszolnám igazából azt, hogy miért nem kell minden ilyen eszközt konkrétan megvédni. Az a helyzet, hogy annyi ilyen eszköz van, hogy nincs ember, aki egyesével fogja és bevizsgálja. A dolog viszont úgy működik, hogy van egy stabil és bevett rendszer, amit tudománynak hívunk, és ami pár ezer éve... Hogyha valaki ennek ellent mond, akkor én azt hiszem, hogy a dolognak az a rendes menete, aki állít valamit, az bizonyítja az állítását. Tehát aki állítja, hogy működik ez az aquapol, annak kell bizonyítania, hogy működik az aquapol. És amikor Einstein megalkotta a relativitás elméletet, ő nem azt mondta, hogy kérem itt az elmélet, bizonyítsák az ellenkezőjét, hogy ez nem igaz. Hanem megalkotta az elméletet, és azt mondta, hogy ez igaz, itt van rá a bizonyítás. Na ez az, amit elvárunk ezektől a készülékektől is.